Buda meg a Pest, Észak-Pannonia. Pannon bolygó. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, úgy érzed, boldog vagy. Nem, ez tévedés, állapította meg magában Dunavecki szenátornő. Aki kipontott hajjal éjszakai szellőtől lengedező szenátor palástban állt a halászbástyán, és a fénytől ragyogó város látványában gyönyörködött. Nem, egy csöppet sem érzem magamat boldognak, sőt, egyre szaporodnak a gondjaim, töprengett a nő. A magamra erőltetett nyugalom csak ugyanolyan illúzió, mint a lábaim előtt elterülő, ezernyi fénnyel pompázó megapolisz, ami jó részt másolata egy Budapestnek hívott városnak, ami innen 80 ezer fényévnyire található egy kék bolygón, ha még megvan. Mondjuk a bolygó biztosan megvan. Könnyű nyári eső szemetelt Buda meg a Pest fölött, a levegő kihűlt, ami sokak számára jelentett megkönnyebbülést az elmúlt napok füllett éjszakái után. A rakpartokon százezernyi ember sétált, zajlott az élet a fényesen kivilágított sugárutakon. A várost kettészelő folyón, átívelő hidakon és a Nyulak szigetén kéz a kézben sétáltak a szerelmesek. Az égen futó felhőfoszlányok mögül előtünedeztek a Pannon holdjai. Egy szerencsés együttállásnak köszönhetően egyszerre mind a három. A romantikus hangulat megtelepedett a háztetők fölött, majd az utca szintig aláereszkedve befészkelte magát az emberek szívébe. Dunavecki irigyelte az átlag embereket. A polgárok nem tudnak semmit a belpolitika napi történéseiről, vele ellentétben nem foglalkoznak csillagközi nagypolitikával. Minden problémájuk kicsúcsosodott abban, hogy a Pannon merkantilista gazdaságpolitikája következtében felhalmozott pénzügyeket hol és milyen mértékben költsék el. Sírályok köröztek az éjszaka fényeit visszatükröző lassú sodrású folyó fölött. Dunavecki hosszan követett tekintetével egy magányos madarat, ami elrepült az éjszakai díszkivilágításban fürdő országház felé. Éppen arra repült, ahonnan a nő percekkel ezelőtt megérkezett. Dunavecki szenátornő megtámaszkodott a párkányon, feltérdelt a kőre, és a szemerkélő esőben felállt a kövön. Elengedte a kapaszkodóul szolgáló kőcsipkét, széttárta a karját. A párkány végén egy homályos fülkébe megmozdult az íjásztestőr. Ugrásra készen figyelte a tőle öt lépésnyire akrobatikázó nőt. Még öt órája volt hátra a szolgálat végéig, és semmi kedve nem akarodzott a szabad napját azzal tölteni, hogy meg kell fogalmaznia egy frappáns jelentést a védence látványos öngyilkosságáról. Felkészült arra, hogy a mélybe lendülő nőt elkapja egy gravitációs hálóval, egyébként nem mozdult, rezzenéstelen arccal figyelt a bástya fülke sötétjéből. Nem ő volt az egyetlen, aki figyelemmel követte a nő mozdulatait. A halászbástyán és a Szentháromság téren tucatnyi íjásztestőr állt a fotometrikus pajzsa álcáját magára öltve, a szenátornőt ide röptető lefüggönyzött kormányzati gravoplán a Mátyás templom tövében parkolt. Budavárnak ezt a részét lezárták az éjszakai sétálók elől, Dunavecki szeretett magányosan sétálgatni, ezen az éjszakán pedig kifejezetten kívánta az egyedülétet. A fő táltos és ő Késhegyre menő vitát folytattak egymással, végezetül a férfi az ő kezébe tette le a döntésjogát. Ez a szellemi vezető személyes bosszúja volt, amiért magánakcióba kezdett. A kora esti beszélgetés békésen indult, aztán Dunavecki bevallotta Ajtonynak, hogy meg akarta szerezni a liliumos keresztet, de Sztenóniszék megelőzték. Úgy, tehát ön szállt le azon a bolygón, csattant föl Ajton, és magyarázatot követelt. Miután megkapta, szemhúnyásnyi ideig sem rejtette véka alá, hogy mit gondol a történtekről. Szenátor asszony, önnek elment a józan esze? Üvöltött a magyar főtáltos. A Hunyadi biztosítása mellett parlamenti jóváhagyás nélkül az állami költségvetés terhére meg akar vásárolni egy kereszt darabot, ami állítólag egy korona részét képezte. Hát megőrült kegyed? Választások előtt vagyunk, ha az ellenzék ezt megneszeli, akkor mindannyian szedhetjük a sátorfánkat. Aj, legalább nekem szólt volna.
Miért, kegyelmes úr? Akkor megadta volna az engedélyt?
Nem, jelentette ki határozottan Ajtony. Kezével megtámaszkodott, előre hajolt az íróasztala mögött. Próbált higgadtan fogalmazni. És tudja miért nem? Megmondom, azért, mert féltem kegyedet. Ön a liberálisok legnagyobb ütőkártyája jövő tavasszal egy élő biztosíték arra nézve, hogy a kormány a helyén marad a választások után. Én, mint a Csillagköztársaság elnöke, politikailag pártatlanul szemlélem az eseményeket, Ám de nem titkolt vágyam, hogy a liberálisok megmaradjanak kormányzati pozícióban. Semmi kedve megélni azt, hogy a déli törzsek kétszer annyi képviselővel rendelkezzenek a parlamentben, így is meg fogják közelíteni a 25%-ot. Ha a média fölfújja ezt a liliomos kereszt ügyet, itt akkora sárdobálás indul, hogy a kormány csak győzön elhajolgatni.
A kormányfő tud a történtekről?
Szerencsére nem, és nem is kell, hogy tudjon róla. Minél kevesebben tudnak róla, annál kisebb az esélye, hogy másnap a lapok címoldalon kürtölik világgá a történteket. Ez a szerencsénk, hogy a turáni birodalmi tárgyalások titokban zajlottak. Természetesen mindenért vállalom a felelősséget, és a birodalmi kancellária üzenete kifejezetten nekem érkezett. Kegyed leszállt azon a vacakbolygón?
Swarm.
Leszállt a Swarmon, ahová pár napra rá megérkezett egy birodalmi felderítő hajó. Természetesen bemérték a hajója reaktor sugárzását, és most mindenki azt gondolja, negyedik von Anstettennel az élen, hogy legyilkoltunk egy rakás szerzetest. Az én parancsomra!
De hát el fogjuk magyarázni a birodalmiaknak, hogy az oposz volt, mondta nyugodtan Dunovecki. A politikában nem egy ellenfelét kergette őrületbe azzal, hogy minden esetben megőrizte a higgadtságát, már-már odáig fajult a dolog, hogy nem egy képviselőtársa az ellenzék soraiból azért üvöltözött vele, mert nem mutatott hajlandóságot az üvöltözésre. Ebben nincs semmi meglepő, a turániak a parlamenti közvetítéseket gyakran kabaré helyett nézték.
A helyzet ennél sokkal kacifántosabb, szenátorasszony. Lesz szíves megválaszolni nekem azt a kérdést, hogy az oposz vajon honnan neszelte meg kegyed készülődő magánakcióját?
Nem tudom, kegyelmes uram, válaszolta csöndesen a nő.
Nem tudja. Na, majd én megmondom. Áruló van a bizalmas emberei között.
Ez képtelenség, hüledezett a vörös hajú nő.
Ha képtelenség, hanem nem tudok másra gondolni.
De hát alig ketten-hárman tudtak arról, hogy miért fogok a Swarmra utazni.
Abszolút lényegtelen, hogy egy politikus milyen mértékben minimalizálja a bizalmasai számát, a legelső helyen pont az az ember áll, aki két lovat ül meg egyszerre. Ellenőrizze ezt a két-három embert. Más. Az űrkastélyban hátrahagyott ügynökeink ellen merényletet kíséreltek meg, minden bizonnyal az oposz akarta fölrobbantani őket, de megúszták. Sajnos. Nem ismerem a részleteket, a kancellária többet nem hajlandó elárulni, aminek nyilván a Swarmon történtek az oka, köszönhetően kegyed felelőtlen műkincs vásárlási akciójának. A birodalom, akitől segítséget várunk korona ügyben, nem nagyon bízik bennünk. Talán ez is magyarázata annak, hogy a császár által küldött kutatócsoport parancsnoka miért akar idejönni.
Le akarnak szállni a Pannonon? Kerekedett a nőszem.
Igen. Ez a testőrezredes vezeti a kutató csoportot, aki megmentette az életemet, Brett Shaw-nak hívják. Többet én sem tudok róla.
Tehát miért akarnak ezek idejönni?
Fogalmam sincs.
Ha megengedjük nekik és kipattan a dolog, nekünk végünk, akkor az is ki fog derülni, hogy ön és negyedik von Anstetten...
Ne, ne is folytassa!
Ajtony elfordult a foteljével, töprengve nézte a falon fénylő térhatású Pannon térképet. Percek teltek el így. Ajtony váratlanul visszafordult a vendégfotelben ülőnő felé.
Én a magam részéről vállalom a felelősséget, azt mondom, szálljanak le. De csak abban az esetben adok erre engedélyt, ha ön szintén így dönt. Ne mondjon még semmit. Előbb gondolja át a dolgot. Ha itt titokban leszáll egy birodalmi hadihajó, és ez kiderül, nekünk politikailag befellegzett. Két órát kap, hogy meghozza a döntését. Miután ez megtörtént, hívjon fel, és csak annyit mondjon, igen vagy nem.
Értem, kegyelmes uram.
Volt felett örülök annak, szenátor asszony, hogy újra megértjük egymást.
Amikor Ajtony a kormány és az országgyűlés megkerülésével politikai nyitást kezdeményezett a birodalom felé, óriási hibát követett el. Ha nem tud fölmutatni pozitív eredményeket, könnyen belebukhat ebbe a kollaboráns politikájába, töprengett magába Dunovecki.
És én is belebukok.
Az eső felerősödött, már nem csupán szemetelt, hanem jókora kövér cseppek koppantak a halászbástya melvédjén, a holdak eltűntek az összefüggővé váló felhőtakaró mögött, keleten már villámlott és kisvártatva megdördült az ég. Vihar készülődött Buda meg a Pest fölött. Dunovecki szenátornő lehuppant a járó lapokra, és határozott léptekkel elindult lefelé a halászbástyára vezető lépcső soron, a kő fülkében meghúzódott testőr végre felélegezhetett. A szenátornő arcát az utcaköveknek szegezve indult a gravoplán felé, még félúton sem járt, amikor felnyílt a jármű hátsó ajtaja, és egy hosszú cofos, íjász ruhás nő szállt ki az utastérből. A nő a renegált, ős magyar hitű, Deél ősi klánból származott. Fekete Enikőnek hívták, és azon kevesek közé tartozott, akik fiatalkoruk ellenére már is elérték az íjászmester fokozatot. A gondolataiba zárkozott Duna Vecki a nőre emelte a tekintetét. Enikőre mosolygott, aztán váratlanul belékarolt. Gyere velem! Egy perccel később együtt léptek be a Mátyás templom megnyíló kapuján. Az őrök utat engedtek a nőknek, akik túlhaladtak egy súlyos brokát függönyön. Elektrogyertyák végtelen sora világított a hűvös templom hajóban, az üresen ásítozó szék sorok mögött magasodó oltár aranyló fénnyel vonta be a környezetét, bódító volt a tömjén illat. A falak mentén hunyadi fényíjászok sorakoztak, az éjszakai őrség tagjai. A Pannonon felépített Mátyás templomot csak szervezett csoportokban látogathatták az állampolgárok, itt tőrizték a nemzet legnagyobb erekéit. Duna Vecki a szentelt víz tartóhoz lépett, ujját belemártott a vízbe és keresztet vetett. Enikő nem utánozta mozdulatait. A szenátornő kérdőre vonta egy szigorú pillantással, de a déli származású nőtől csak egy határozott fejrázást kapott feleletül. Tudom, hogy nem vagy keresztény, de illik, győzködte az íjásznő Duna Vecki, de a csúcsos sipkás, sólyomtollas, vörösköpönyeges, sápadt arcú nő hajthatatlannak mutatkozott. Tudjuk rólad, hogy nem vagy őshitű, mégis illett volna áldozatot bemutatnod. Tündér Ilonának, amikor a Deél ősiek Jurta palotájába jártál. De te ezt elmulasztottad, én pedig nem vetek keresztet. Döntetlen az állás, akár csak a szombati rangadó végeredménye. Állj, ne is mondd, az egész üllős út lángokban áll a lézer találatoktól. 10 lovas csendőr máig kómában fekszik a fradi szurkolók miatt. Duna Vecki örült, hogy elterelődött a szó a hitbéli kérdésekről. Szegény lovak, jegyezte meg halkan Enikő, aki a nyakában himbálózó rovásjeles lélek tükre mellett egy lila kendőcskét hordott. Elsétáltak a baloldali padsor mellett, és megálltak egy ráccsal elzárt kápolna előtt. Lézeres keresőfény tapogatta le őket, ezt követően a kápolnától jobbra és balra halk zümbögéssel megnyílt egy-egy rejtekajtó, amelyeken keresztül 4 fehér köpenyes alabárdos férfi lépett a templomhajóba. A parancsnokuk? Kérdezte az egyiküket Duna Vecki. Már úton van, szenátorasszony. Muszáj ott megvárnunk? Csak az ő jelenlétében nyithatjuk fel a rácsot. Enikő a kápolna rácshoz lépette, odabent nyomasztó sötét uralkodott, csak az üvegszekrények homályos körvonalait lehetett látni. Lépések koppantak a köveken, a brokát függöny felől egy közepes termetű zömök testalkatú kurtára nyírt hajú, civil ruhás férfi közeledett. Feszes tartásban állt meg a kápolna rács előtt. Jó estét! Vitész, gazdagréti, gyüreboldizsár, vezérőrnagy vagyok, a koronaőrség parancsnoka, mondta egy kurta fejbólintás kíséretében. Igazolják magukat.
Nem ismer meg?
Kerekedett Duna Vecki szenátornő szeme.
Legalább 4-szer találkoztunk már.
Pontosan 5-ször találkoztunk eddig, szenátor asszony, de minden alkalommal egy küldöttség tagjaként volt jelen. Ez az első alkalom, hogy a látogatása nem hivatalos jellegű. Nagyon jól tudom, hogy kicsoda ön, de ha nem igazolja a kilétét, nem áll módobban átléptetni a rácson. Gyüre az összecsukott esernyőjéről csapdosta a vizet, aztán letette az ősrégi holmit az egyik padra. Én ráérek, szenátor asszony, még 15 éven van hátra a nyugdíjig. Felvillantak az azonosító hologramok. Egy perccel később megnyílt a rács. A diszruhás korona őrök beléptek a kápolnába, és elfoglalták helyüket a tárolószekrény sarkainál. Gyüre parancs szavára felkapcsolt a villany, és Deél ősi fekete Enikő életében először meglátta a magyar szent koronát. A másolatot. A korona másolat és a hozzá tartozó koronázási jelvények egy teredelmes üvegvitrínben álltak, és az alapot művészén elrendezett vörös bársony képezte. A korona egy hasonló színű párnán helyezkedett el, előtte terült el a palást, ami előtt a kard feküdt. A palást két oldalán az országalmát és a jogart lehetett látni. A szekrényt statikus mező védte, és 1 méteren belül csak a koronaőrök tudták megközelíteni. Duna Vecki átszellemült arccal nézte a koronázási jelvényeket. Vetett egy gyors oldalpillantást a mellette álló Enikőre, az íjásznő arcán hasonló áhítat tükröződött. 2 turáni, aki 2 különböző dolgot hisz a koronáról, gondolta Gyüre parancsnok, aki oldalra húzódva nézte a vendégeket. És alig, hanem egyiküknek sincs igaza. A koronaőrség parancsnoka beszélni kezdett. Egy koronát látnak, ami nem az igazi szent korona, viszont minden más tárgy eredeti. Ezeket nem lopták el 2350-ben. Hogy miért, az mind máig megoldatlan rejtvény. A jogart Szent István korában, vagy alig valamivel később készítették, lényegét tekintve, egy 29,5 centi hosszú fémborítású mogyorófanyérre húzott aranypántokkal díszített, átfúrt hegyi kristálygömb. A balást túlfelén az országalmát látják, aranyozott ezüstből készült, 8,9 cm átmérőjű, 7,9 cm magasságú, két fél gömbből összeillesztett tárgy, a tetején az apostoli kettős kereszt látható, magassága 8,1 cm, az oldalára kisméretű, ezüst, piros sávos, az Anzsúház liliomával kiegészített címer pajzsot illesztettek, feltételezhetően a 14. század első felében készítették.
Enikő, amennyire csak tudott, előre hajolt, a kardot nézte. Jó szeme lehetett, mert észrevett valami különös dolgot a penge markolat felőli végén.
Az a véset nem egy turbános embert ábrázol? Kérdezte a parancsnoktól.
De igen, felelt a vezérőrnagy. A koronázási jelvények között a kard a legfiatalabb tárgy, és nem sok köze van az Árpádházhoz. A típusa alapján a 15. század második felében készülhetett egy észak-itáliai műhelyben, és ezt követően került a jelvények közé. A markolat fölött vésett technikával mindkét oldalon két-két turbános török és két-két keresztény vitéz arcképe látható. Hossza 2 cm hiány eléri az 1 métert, a penge szélessége 6,5 cm.
A koronázási jelvény együttes kardjának valójában nincs köze az Árpádházhoz, de bizonyíthatóan tudunk két kardról, aminek igen. Az egyik a bécsi, egykori császári kincstárban található szabja, amit Nagy Károly vagy Attila kardjának neveznek, és minden bizonnyal azonos azzal a díszkarddal, amit első Béla király özvegye, Anasztázia, nordheimi Otto bajor hercegnek ajándékozott 1063 körül. A másik egy 10. századi skandináv készítésű kard, melyet a 14. század óta a prágai Szent Vid székesegyházban őriznek. Ez utóbbi nem díszfegyver, hanem a használattól kopott, és már az első feljegyzések is Szent István eredeti kardjaként említik. Ebben a szakértők a kard stílusa, a kora és a hozzá kapcsolódó hagyomány alapján nem kételkednek. Enikő számára mindez újdonságként hatott, például azt sem tudta, hogy a koronázási palást, ez a félkör alakú, kékeslilás színű, a szín nagyon tetszett neki, arany fonállal sűrűn kivart ruhadarab valójában egy miseruha volt, amit a paláston olvasható latin nyelvű felirat szerint István király és felesége Sarolta készítetett és adományozott a fehérvári Szűz Mária templomnak, a dátum szerint 1031-ben. A Deél ősi klánba tartozó íjásznő azt is megtudta Gyüre parancsnoktól, hogy a koronázási jelvényekhez tartozik az ezüst kereszt is, de azt az évszázados hagyomány szerint a többi jelvénytől külön az esztergomi érsek őrzi, mind a mai napig a prímási kincstárban található, odalent a földön. Ez volt az egyetlen dolog, amit a vezérőrnagy rosszul tudott. Bocsánatos bűn, tudni illik, azon az esős éjszakán, amikor Dunavecki szenátornő felnyitatta a Mátyás templom kápolnáját, még nem érkezett el a pannonra az esztergomi érsek eltűnésének és a kincstár sérelmére elkövetett betörésnek a híre. Dunavecki hosszan töprengve nézte a villanyfényben fürdő koronamásolatot. A vörös hajú, népszerű politikus nő olyan döntésre készült, amellyel nagyon sok ember sorsát meghatározza majd a közeljövőben. Vezérőrnagy, maga szerint hol lehet az igazi szent korona? Kérdezte Gyürétől. A férfi megrázta a fejét.
Nem tudom, szenátorasszony. Ha az őszinte véleményemre kíváncsi, a korona már régen nincs meg.
Értem, sóhajtott a Dunavecki, és elővette a multimédiás interkomját, leütött egy titkos számot. Ajtony fogadta a hívást, de nem adott képet magáról, és nem szólt bele a készülékbe. Várt. Igen, mondta határozott hangon a komba a szenátornő, majd bontotta a vonalat, és köszönés nélkül kiviharzott a kápolnából. A kapunál szolgálatot teljesítő plazma íjászok később azt mondták Gyürének, hogy könnyek csillogtak a szemében.
Uraim, a politika nem nőknek való játékszer,
jelentette ki a koronaőrség parancsnoka. Ezt követően kinyitotta az esernyőjét, az íjászoknak tartott egy 5 perces gyors kurzust az őszpörkölt titkairól, aztán elköszönt és határozott léptekkel elindult a budavári palota irányába.